folytatódik a Business Lounge, az online kereskedelmi piac régi és új szereplőiről, trendekről, írott és iratlan szabályokról fogunk beszélgetni, mindezt 2024 tükrében a GKID vezető tanácsadójával, Madar Norberttel. Szervusz Norbi, örülök, hogy újra itt vagy velünk.
Szia, köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget.
Az előbb beszélgettünk itt a Temuról az adás első részében, és rögtön innen kezdeném, hogy ugye még a lista az nem készült el, az idei elkereskedelmi szereplőknek a listája, de mondjuk vegyük ide a Temut, ez le fogja tarolni azt a listát is, vagy majd azt mondjátok, hogy hazai szereplőkre fogjátok szűkíteni?
Nagyon jó, rátapintottál lényegre.
Jó felütés.
Na persze, muszáj.
Próbálok politikai korrektül válaszolni.
Ne, sose. Kivel el? Az
maga,
csak
maga
az
lista igazságon. Nyilván olyan szempontból kicsit önző céllal készül, hogy ez a GKID éves toplistája egyben legnagyobb sajtóterméke, meg legnagyobb média érdeklődésre számoltatott terméke, tehát nekem érdekem az, hogy a listán lévő cégekkel is legyen valamilyen nexus. Ilyen szempontból teljesen jogos a felvetésed, és így is történik, hogy ez egy magyar országon működő, magyar cégeket rangsoroló lista, legalábbis forgalom szempontjából, de minden évben publikálunk egy olyan rangsort is, amiben nevesítjük a legnagyobb közérdeklődési számot tartó legismertebb kereskedőket, és ebben a minősítésben mindig is volt, és mindig is lesz külföldi érdekeltségű cég is. Az Amazon például ugye nagyon jó erre, vagy akár bármelyik ruhás cég, akinek Magyarországon nincsen lába, és ebben a rangsorban egészen biztos vagyok benne, komolyabb összeggel merek rá fogadni, hogy a Temu lesz az első helyen. A korábbi években is a Shein, ugye kínai ruhás webshopként szintén ebben a mezőnyben az első háromban volt, úgyhogy szerintem nem lesz meglepő, hogyha azt mondom, hogy oda kerül.
Mi volt az elmúlt évben a legfontosabb változása az e-commerce piacon? Temun kívül is.
A Temu olyan szempontból még csalóka, hogy valójában nem az egész évet érintette, hanem 2023-nak nagyjából a harmadik negyed évenek a vége fele jelent meg, tehát így az ősz eleje, ha kellene datálni, amikor a magyarországi megjelenése indult. Eleve Amerikában is tavaly, tehát 23. februárjában a Super Bowl-on volt a bemutatkozó kampányuk, tehát csak hogy időrendet tegyünk mögé, azért nagyon gyorsan zajlottak a folyamatok. Ha az egész évet kéne értékelni, akkor a legfontosabb talán az, hogy egyrészt nagykorúvá vált az elkereskedelem Magyarországon, 18.
Hoppá.
Életévét betöltötte, nagykorúvá vált, és ezzel a lendülettel egyébként szintén történetében először egy komolyabb válságba került, komolyabb visszaesést kellett sajnos elkönyvelnie a szektornak, ami könnyen át lehet vágni, hogy a Temunak, illetve a külföldi szereplőknek a hatása, de nem ennyire egyszerű, hogy itt az infláció, bár mint hogy enyhülne látszana, de nagyon magas volt az elmúlt egy vagy két évben, emellett pedig rengeteg olyan külső hatás, árfolyam, háború, energiaárak emelkedése is sújtotta, amikkel nem vagy nehezen tudott csak megküzdeni. Ebből kifolyólag a kereskedelemnek a belső része, tehát a magyarországi elkereskedők nagyon-nagyon megcsinlették a tavalyi évet. Miközben a vásárlót meg nem úgy választ webáruházat, hogy mi a hazai, mi a külföldi, hanem ő vásárolni akar. Innentől kezdve gyakorlatilag felerősödött az a folyamat, aminek a Temu a csúcsa, hogy egyre többen, többször vásároltunk külföldről, mint vásárló, és ez bizony a belföldi kereskedők, a belföldi kis KKV-knak a zsebében egy óriási lyukat eredményezett.
Hát ha már az inflációt nézzük, és ezeket a folyamatokat, ez válthat-e ki további olyan gazdasági kihívásokat, amilyeneket akár az infláció is okozott? Tehát a KKV-król beszélünk, a hazai cégek, azok mennyiben vannak most rákényszerítve arra, hogy stratégiát váltsanak?
Teljes mértékben. És mint mindig minden válságban vagy bonyolultabb gazdasági helyzetben kétféle stratégia van. Van, aki behúzza a kéziféket, fülét, farkát behúzza, és mondjuk nagy Isten esetleg elkezd leépítésekbe is. Van a másik, aki meg előre fut, és megnézi, mit lehetne a zavarosban halászni, vagy jobbá tenni, vagy optimalizálni, hatékonyabbá tenni a működést, kiszervezni, racionalizálni. És valószínűleg...
Ezekben az esetekben mennyire kockázatkész a például a magyar piac?
Én azt gondolom, hogy semennyire, mert hogy egyszerűen a piacban nem volt korábban meg ez a precedens, nem kellett válságot
megélni. Nem volt tartalék.
Nem volt, meg nem volt, nem is az, hogy hanem nincs meg hozzá az a fajta mindset, hogyha fogalmazhatok így ebben az iparágban, a 18 éve alatt mindig ment előre a helyzet. talán...
Még 2008-ban is?
2008-ban meg még annyira gyerekcipőbe vált volt, hogy nem, vagy mikro volt, hogy igazából nem érvényesültek azok a hatások az elkereskedelem esetében, ami egyébként mondjuk az összes többi nagyobb ágazatot érintették. Minél nagyobb egy iparág, annál inkább idomul a külső körülményekhez, vagy annál inkább hatással vannak rá a külső körülmények is, mint a gazdaságnak az egyéb körülményei. Amíg az elkereskedelem pici volt, addig ilyen válságálló burokban volt, én így szoktam megfogalmazni, és emiatt a benne felnövő szereplők hajlamosak voltak elhinni azt, hogy érinthetetlenek vagy sérthetetlenek. Lásd a Covid, amikor mindenki szenvedett, az elkereskedelem meg ment előre. Ott is az a hamis tévképzet alakult ki, hogy itt igazából van szél a vitorlában, minden tök jó. És ez kialakított, hogy felnevelt egy olyan vállalkozói kultúrát, ahol a válságkezelésnek a tudása, tapasztalata nincs meg. És ez egy komoly, mondhatjuk azt is, hogy akár szociológiai probléma, hogy egy olyan vállalkozói kultúrát kell most menedzselni itt ebben a helyzetben, akinek ez a tudás nincs meg egyelőre, ellentétben bármilyen más nagyobb iparággal, vagy érettebb iparággal, ahol már a 2008-as pofon is kellően fájt. Most ez egyelőre úgy néz ki, hogy saját tapasztaláson kell megtanulni, és vannak olyan, ugye most itt KKV-król beszélünk alapvetően, nagyon lapos szervezeti struktúrával, általában a tulajdonos egy szemében, a döntéshozó rengeteg más témában is. Itt az ő higgadtságán, vérmérsékletén múlik az, hogy egy ilyen helyzetet hogyan kezel. És látunk ilyet is, meg olyan példát is. Jót is, rosszat is nyilván, hiszen itt tényleg nagyon sok cégről beszélünk, több mint 38 ezer webáruház van az országban.
Még egyszer, bocsánat?
38 ezer webáruház van az országban.
Se köpni, se nyelni, Tamás, tiéd a pálya.
Illetve most csak azt akartam ráfűzni, hogy a Covid az ráadásul egy olyan válság volt, amiből az elkereskedelmi piac pont profitált. Tehát, hogy
így van, haszonélvező volt. És ez még nagyobbá tette azt a lendületet, amiből egyébként ezek a pofonok tudnak jönni. Pont a Palocsai Gézával beszélgettünk egy ilyenről, hogy igazából az, hogy van lendület, az elfedi a felületes tervezést, és a felületes tervezésből adódó hibák, azok ugye akkor jönnek felszínre, amikor már nem megy a piac kellően jól, és amit itt te is kérdeztél, hogy tudják-e kezelni, én most azt látom, hogy első reakció az az, hogy ezek a problémák felszínre jöttek, és mindenki kicsit a saját házatáján kapargatja az, hogy hű, hát akkor ez a folyamatunk se jó, meg ez a folyamatunk se optimális, meg ez se ideális, meg akkor itt nincs emberem, ott túl sok emberem van, tehát nem is arról beszélünk, hogy hogyan lehetne jobbá válni, hanem most jöttek egyáltalán felszínre azok a strukturális problémák, amikkel egyébként az ágazat azért nem kellett, hogy megküzdjön, mert ment előre magától.
Stratégaként, érte stratégiai tanácsadóként, neked ez mekkora küzdelmet jelent?
Egyik oldalról olyan szempontból hálás, hogy amíg ment a szekér, addig ugye általában nem kell tanácsadó, nem kell külső segítség, mert hát mi úgy is tudjuk. Ez a mindset, ez már, vagy ez a paradigma megdőlt, tehát hogy van bőven ajánlatkérésünk, és van is igény a külső segítségre, ami ugye hálátlan része ebben a dologban, hogy sokszor ilyenkor nekünk kell tükröt tartani, és ja. Elmondani, hogy
vagy bizony, a profétát látják bennetek, nem?
Hát igen, de ez is nagyon attól függ, hogy milyen a struktúra, hogyha a szervezet úgy épül fel, hogy egy személyben a tulajdonos, a döntéshozó és mindennek a birtokosa ura, akkor azért nyilván az egókkal is meg kell küzdeni.
Wow.
Ami egy pszichológusi vagy coachhoz illő feladat tud lenni, sokkal inkább, mint egy tanácsadóhoz. Ugyanakkor nem nagyon sokszor előfordul az, hogy ilyen belső szervezeti mecénásaink keresnek minket azzal meg, hogy tartsuk már helyettük azt a tükört a tulajdonos fele, mert ha ők mondják, akkor nem hiszi el, viszont hogyha mi mondjuk kívülről érkezve, akkor sokkal jobban fog talán ülni az a
külsős tanácsadó, az mindig jobban.
Igen, ilyen messzire jött ember könnyen mondja alapon. Tehát egyik oldalra hálás, másik oldalra hálátlan természetesen az, hogy ez a piaci környezet előállt.
Mik a top tevékenységi körök a webshopnál, illetve mi volt tavaly, és lesz-e valamilyen változás szerinted idejében?
Maga az elkereskedelem hagyományosan műszaki kategóriákból nőtt ki, illetve a könyvajáték még egy ilyen történetileg erős kategória volt. Ezek azért kezdenek alábbhagyni. Európában és Amerikában volt már egy trendforduló pár évvel ezelőtt, hogy a műszaki kategóriákat leelőzte a divat, illetve az úgynevezett nagyon tág értelme vett DIY, tehát ez a do it yourself, amiben bútortól kezdve a barkácson át a lakberendezési csöcsebecsőség mindent be lehet érteni.
Tehát divat a legnagyobb kakuktól, szerintem, mert azt fel kell próbálni.
Fel kell próbálni, és a maga divat divat szektor, vagy divatiparág nagyon későn kapcsolt. Tehát pont azért, amit te is mondasz, igazán, hogy ők nagyon sok köszönték szépen, meg voltak online nélkül, és most kezdenek ilyen létkámerként érkezve behozni lemaradásokat, ami az ő paradigma váltásaikkal együtt jár, ők is szenvednek a saját történeti dolgaiktól, teljesen más beszédtéma, vagy beszélgetés téma, de ettől függetlenül a divat, és Magyarországon jelz, tehát hogy gyakorlatilag a legnagyobb forgalmat generáló kategória az ma már gyakorlatilag a divat tud lenni, de ez nem egyenlő a legnagyobb növekedést generáló kategóriával, mert ez az FMCG, tehát az élelmiszerek, a friss áruk, a drogéria termékek az
egyben. És a divattal kapcsolatban még az jut eszembe, hogy megvan a kultúrájának, hogy vissza lehet, meg a módja, hogy vissza lehet küldeni, de akkor is az egy macera. Tehát, hogy persze. Én felpróbálom azt, hogy jól áll-e az egy dolog, de hogy ez valóban az az anyag, amit a leírásban találok, hogy ezek például, ezek így elvesztek az emberekből?
Most itt hárman ülünk férfiak ebben a stúdióban, nyilván szerintem nem vagyok egyedül azzal, aki merem mondani, nem nekünk találták ki az online ruhavásárlást alapvetően, egyikünknek sem. Mi nem veszünk el olyan frekvenciával ruhát, mint mondjuk a hölgyek, akiknek azt hiszem tényleg ez akár napi szintű elfoglalkozás. Most megvesz a férfi évente 3-4 garnitúra inget, mondjuk egy zakóval, és akkor azzal azért az üzleti világ elég jól el lehet lenni. A nőknél azért nem így van, minimum ugye 4 évszakváltás, és akkor azt komplet ruhatárt csere. Tehát az ő esetükben azért...
De ezek sztereotípiák, ugye tudod?
Nyilván sarkítok teljesen szándékosan.
Jó, csak ez egy disclaimer volt, igen.
Disclaimer volt, és igen, minden hallgatótól elnézést kérünk, aki ezzel ellentétesen éli a ruhavásárlási szokásait. Igen. De a lényeg az, hogy alapvetően akkor tud jól működni ez a piac, hogyha te ezt a frekvenciádat szolgálod így ki. Te tudod azt, hogy neked a Levi's Farmerből a nem tudom, 33-as a méreted, igen, meg megvan az, hogy milyen lábszárhosszúság az, ami neked jó, és aztán újra tudod rendelni, újra és újra és újra. Így tehát, hogy erre viszont rettetően jó az online, és erre vannak ráülve. Plusz a másik, hogy rengeteg olyan technológia van már, amivel mondjuk ezt a size guide dolgot meg tudod csinálni, tehát paramétereket megadsz, és akkor elég jó pontosággal kitalálják azt, hogy neked milyen méretre van szükséged.
Mondtad a DIY-t, egyébként eznek hozzám sokkal közelebb áll, hogy DIY termékek vagy sokok legyenek ott, és hogy ha jól láttam, akkor a listában az IKEA az most egy új szereplő?
Igen, az IKEA...
Tehát nekem az meglepő, mert azt gondoltam volna, hogy sokkal előbb.
Az IKEA rákerült a rangsorunkra, egyébként olyan szempontból nem új szereplő, hogy benne lett volna az első 15-ben már korábban is, csak itt van egy apró kis disclaimer, ha már ezt a szót behoztad, hogy a nevesítésnek feltétele az, hogy ez hozzájáruljanak a cégek. Politikailag korrektek akarunk lenni mindenkivel, bár kérted, hogy ne legyek az. A listánál muszáj, hiszen itt azért mindenféle LGV, hát ügytől kezdve bármit is persze. Hozzá lehet tenni.
Hát volt, hogy emiatt már azért egész Forbes magazinokat zúzattak be.
Így van.
Emlékeztek rá, ugye? Mindenki emlékszik rá.
Szóval, hogy nevesítési kritérium volt, és most engedték először meg, de valójában amikor az első 15-ön belül volt korábban is az IKEA, ahogy a Praktiker is, mint szintén DIY szereplője a mezőnynek.
Saját márkás és egyéb webshopok tekintetében van valamilyen trend, amit megfigyelhetünk?
Van, ezek a saját márkások, ezeket egyébként úgy hívja a szakmai, hogy monobrand webáruházak, nem tudom, ezt hallottátok-e már, nem túl ismert így a vásárlói rétegen belül, de ezek a monobrand webshopok, ezek nyilván adottság, hogy nem tudnak olyan nagyra nőni, mint a akkor már multibrand webshopnak is hívhatjuk a másik végét, aki mindent is árul. Nagyon sokáig voltak ilyen játékosok is a mezőnyben, még a lista első éveiben, amikor még nem volt nagy a piac, most arra viszont annyira húzotta az első 10-nek is a mezőnye, hogy igazából nem tudnak oda kerülni monobrand áruházak. A Csibó volt nagyon sokáig ilyen szereplője a piacnak, aki hamar online-ra lépett, ugye őt a kávéból apostrofával próbálták magukat ezt ettől elhatárítani, és mindenféle fajta termékkategóriával működnek online. Ők ott voltak nagyon sokáig az első 10-en belül.
Ez egy hosszú távon jó stratégia? Amikor valaki így megjelenik minden mással, tehát egy évtizedek óta megszokott kávémárka belép egy táskával a piacra.
Ennek ugye a legnehezebb része az pont a ti szakmátok valamennyire a kommunikáció és a marketing, hogy hogyan tudod eladni azt a vásárlóidnak, hogy te már nem csak kávét árulsz, hanem táskát is. Ez egy bonyolult sztori, de ha pusztán közgazdaságilag nézem üzleti értelemben, akkor minél szélesebb a termékkínálatod, annál nagyobb lesz a frekvencia, a tranzakció, és onnantól kezdve nagyobb lesz a bevételed is. Tehát, hogy mindenki abban érdekelt, hogy ezt a bűvös frekvenciát ezt minél jobban kiszolgálja. Lásd a webplázák, akik ugye gyakorlatilag mint egy tényleges bevásárlóközpont mindent is kínálnak, az élelmiszertől a színes tévén át.
Azt tudod, ez helytelen a mindent is.
Mindent is, igen. Már csak azért is
elmondtam. Ugye tudod, csak egyszer. Egy még egy disclaimer. Igen.
Mindent is árulnak.
Bezáró.
Köszönöm. És akkor ebből kifolyólag mindent árulnak, és innentől kezdve viszont a választékuk nem tud specializálni, de frekvenciában, döntési pontban előkerül helyen tudnak lenni, mert hát hú, vegyük meg itt, mert ott nem mindent is, de mindent meg tudni, amit szeretnék, érted? És ebben a logikában az működik, hogyha minél nagyobb a termék kínálat. Ugye Amazon hasonló példa, ott is gyakorlatilag tényleg nincs olyan kategória, amiben nem találsz értékeltet, de a Temu is ezt csinálja most ilyen pillanatban.
És Temura rákötve záró kérdéskör, mennyiben látszik az, hogy az online kereskedelmi piac valamilyen fokú változáson fog most keresztül menni? Mennyire fogja ez felborítani a jelenlegi trendeket? Számítotok-e meglepetés? Akár az új listák elkészítésénél.
Biztos, hogy lesz meglepetés a listán, már csak azért is, mert a mezőny talán sosem volt ennyire vegyes. Már ami a növekedés meg a csökkenésnek a képét mutatja. Ugye beszéltünk arról, hogy amikor még ment a lendület, volt cél a vitorlában, akkor mindenki nőtt. Ott igazán ugye arról volt, hogy egy mezőnyben volt, aki, mit tudom én, mondjuk 30%-ot nőtt, volt, aki 35%-ot, de ez a helyeket, az erőviszonyokat nem forgatta fel alapjaiban. Ehhez képest most arról beszélünk, hogy ugyanazon a piacon, sőt, ugyanazon a kategóriában van, aki kéziféket behúzott, és mínusz 30%-kal zárt tavaly, volt, aki meg előre futott, és plusz 30%-kal zárt tavaly.
De ez standardizálható?
Többé-kevésbé szerintem igen. Tehát, hogy most nagyon látszik az, hogy ez lesz a közeljövőnek, vagy a következő éveknek a logikája, és minden érettebb piacnak is egyébként ez a normája, hogy nem tud mindenki egységesen idomulni a körülményekhez, mert a körülmények már annyira szerteágazók, hogy azokra nem tudsz egységes megoldással fellépni, nem tudsz egységes eszköztárat kínálni, és nem azon lesz hangsúly, hogy te most tényleg fülhallgatót árulsz, vagy ásványvizet, hanem azon, hogy ezt hogyan fogod tenni, hogyan fogod csomagolni a szó átvitt és közvetlen értelmében is. Napon belül szállítással próbálsz oda csábítani mondjuk érzékeny vásárlókat, vagy kínálsz hozzá garanciát, előfizetést, hűségakciót. Már régen nem a termékről beszélünk, és amikor ment a szekér, volt az embernek pénze, akkor igazából bőven elég volt a termék is önmagában is. Hmm. És ebben lesz szerintem most a nagy differenciálás, hogy ki tud erre jó értékajánlatot adni. És ha még egy dolgot behoztatok, az pedig a külföldi kérdéskör. Tehát eddig is egyértelmű volt, hogy ez a legglobalizáltabb piac a világon. Nincsenek országhatárok. A vásárlónak meg aztán végképp nincsenek. De mégis valahogy kicsit az volt, hogy a konkurenseink azok házon belül, vagy országhatáron belül voltak. És ez most esett le szerintem a tantusz a piacnak, hogy basszus, ma már nincs olyan kategória, ahol nem mondhatnám azt, hogy egy Temu vagy egy külföldi szereplő nem tudna ráérni a sarkunkra. És ez nagyon nagy felismerés, mert gondoljatok bele egy fizikai boltnál, és ugye ki a konkurencia, szemközti kereskedő. Mm. Azzal kell megvívnom a vásárlója. Az online térben úgy nézett ki, hogy a másik ugyanabban a kategóriában építkező ugyanolyan KFT volt a versenytársunk, de tudtuk, hogy ki az illető. Most simán lehet, hogy jön egy kínai szereplő, és az egészet úgy, hogy beszántja, és ez erre nagyon nehéz gyorsan reagálni, meg értelmes választ adni egyáltalán.
De ettől az várható, hogy rettegni fognak a kereskedők?
Most dühösek egyébként, ami nyilván egyben
hát
van
az első, egyben a rettegés van a, igen, foga a,
egyben
az
van
első
azzal is, hogy később utána nyilván azért dühösek, mert most, vagy később azért lesznek rettegők, mert most dühösek, de igen, tehát tudnak róla, és leginkább egyébként kicsit az zavarja őket, hogy eddig működött, és most miért nem fog tudni működni. Itt az értékláncon van a hangsúly. Tehát, hogyha belegondoltak, akkor a kínai mit csinál most? Azt, hogy amit eddig neked eladott, három áttéten keresztül, és te eladtad X-ért, azt most közvetlenül adja el a vásárolnak X minusz 2-ért. És most ezért haragudhatunk rá, de nem fogunk tudni ellene semmit tenni. Megváltozik a világ. Olyan terméket kell árulni, amiben ami nem összehasonlítható, ami egyedi, amiben, vagy ha nem ez, akkor neked van, mint kereskedő, valamilyen hozzáadott értéket, mert szakértője vagy, mert gyorsabban tudod adni, mert olyan garanciákat vagy társításokat tudsz hozzátenni, tehát hogy muszáj a tipikus kereskedek adok-veszek, megveszem X-ért és X plusz 2-t eladom típus logikán tovább menni és megnézni azt, hogy mit lehet nekünk még hozzátenni, mert a fogyasztó árérzékeny, de el lehet érni, hogy nálunk vásároljon, hogyha olyan exet kapom, mivel tudja jól, hogy nem fog tudni versenyezni egy kínai, vagy egy amerikai, vagy bármilyen külföldi szereplő.
Illetve én azt gondolom, hogy a piacot egy picit azért húzhatja, mert hogy megtudtuk, hogy nem csak sok pénzt költ a Temu, hanem azért ügyfélélményben, technológiában azért oda teszi magát, és ez simán lehet, hogy egyébként a hazai webshopokat is felhúzza.
Lehet zsigeri reakciók mentén ítélkezni, de én is mindig azt tudom hangsúlyozni az ügyfeleinknek, hogy lehet tőlük tanulni is dolgokat, és szerintem nem azzal kéne foglalkozni, hogy az Európai Unió milyen jogorvoslati segítséget tud nyújtani, vagy a szabályozó hol tud beavatkozni, mert lehet, hogy befognak, de az évek, vagy minimum hónapok, mire ebből bármi lesz. Itt az, addig nincs annyi ideje a legtöbb kereskedőnek már, hogy gondolkozzon, vagy várjon. Tehát azt kell megnézni, mit lehet jól csinálni, vagy jobban csinálni, és több ilyen is van ebből a példából.
Várunk vissza, a mai beszélgetést köszönjük.
Én is köszönöm szépen, sziasztok!
Madar Norberttel, a GKID vezető tanácsadójával beszélgettünk. Köszönöm Tamás a mai napot is.
Köszönjük, sziasztok!
Szép napot mindenkinek, Business Lounge 2 hét múlva is lesz. Sziasztok!